olyan lett a kultúránk, hogy a vizuális memóriára túlságosan nagy hangsúlyt fektetünk, mert az a legkönnyebben elérhető. Tehát mindenről van fénykép vagy film, és akkor azt hiszik, hogy úgy kell emlékezni, hogy lássuk magunk előtt, így lepereg a film előttünk. Ez egyáltalán nem így van. Tehát valójában az igazi emlékezés az egy színes, szagos és átérzett film, ami, ahol az illatok és a tapintás és az ízemlékek azok nagyon kulcsfontosságúak, tulajdonképpen sokkal fontosabbak, mint a vizuális memóriánk, és én szerintem erősebb és intenzívebb egyébként mondjuk a szag meg az ízemlékezet, mint a vizuális emlékezet. Tehát tényleg az valami mélyrehatóan és lélekszaggatóan fontos, hogy valaki egy illata milyen viszonyban van.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és újra Jankovics Márton, a műsorvezető társam.
Sziasztok!
A mai vendégünk pedig Dragomán György író, akit most nem irodalmi munkásságáról fogunk faggatni, bár nyilvánvalóan az irodalmi munkásságának is része a Főzős könyv című könyve, ami egyébként nem egy friss kiadvány már annyira, de ezt a beszélgetést már elég régóta tervezzük, és most végre sor került rá. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Hát én köszönöm, öröm, hogy itt lehetek.
És puskázni is fogok rögtön az első kérdéshez, pedig én megtanultam ezt a mondatot, de mindig belezavarodnék. Ahogy indított, és ez már többször is elhangzott máshol is, ez a főzésről írni majdnem annyira jó, mint főzni, főzésről olvasni majdnem annyira jó, mint enni. Így indul ez a könyv. Na most én a második mondattal vitatkoznék, méghozzá a gyerekkori énemnek a nevében, aki nagyon szerettem szakácskönyveket nézegetni, amik otthon megvoltak, és valahogy mégis úgy éreztem, hogy ez az élmény nem teljes, anélkül, hogy nem lehet megkóstolni azokat, akik benne vannak. Nem tudom, hogy ismered-e a Lajos Mari féle 77 magyar, van egy ilyen sorozat, ilyen szakácskönyv sorozat, ilyen nagyon Hemző Károly fotóival, ezek voltak meg, és a mai napig emlékszem, hogy mivel anyám nem csinálta meg a banános, ananászos havai palacsintát, ez
traumatizált,
igen. Ebből vezetném le azt, hogy azért ez nem biztos, tehát lehet ezzel a megállapítással vitatkozni.
Hát ugye nem azt mondom, hogy pont annyira jó, hanem hogy majdnem annyira jó. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy nyilván ez egy másfajta élmény, de hát az én gyerekkoromban is meg volt ugyanez, sőt talán hatványozottam, mert ugye én Erdélyben nőttem fel, és ott ezek a könyvek megvoltak meg, ez lehetett ilyeneket olvasni, sőt az ember nagy élvezettel olvasta őket, de ott még a reményese volt meg az ananászos banános havai palacsintának, viszont álmodozni lehetett róla éppen úgy, és ez közös élményünk Annával, a feleségemmel, aki meg Kolozsváron nőtt fel, amikor találkoztunk először, akkor vagy az elő is jött gyorsan, hogy mind a kettőnek megvolt az élményünk, hogy álmodozunk valami nagyon egzotikus finom ételről, amiről olvastunk, és közben kovászos uborkát teszünk, mert csak az van, és akkor elképzeljük, hogy a kovászos uborka tulajdonképpen analóg azzal az étellel, amit úgy nem is tudjuk, hogy milyen, de olvastuk, hogy nagyon jó, és akkor ez az élmény, hogy így készülsz rá, az már akkor elkezdődött. Tehát valójában szerintem a főzés és az evés, az annak megvan az a szépsége, hogy lehet rá készülni. Tehát az éjség és a vágy, az összekapcsolódik. Tehát, hogy valószínűleg jobban fog ízleni valami, ha így felkészültél rá, vagy ha ábrándozol róla. És az olvasva ábrándozás, és az olvasva elmélyülés a majdani evésnek a lehetőségében, az szerintem nagyon kell ahhoz, hogy utána örülni tudjanak, amit enni akarsz. Mert persze csalódni is lehet, de az meg egy másik történet.
Igen, de hát hogyha ebből igazából le is lehet vezetni a Kádár rendszer és a Ceausescu rendszer különbségeit, hogy a Kádár rendszerben lehetett álmodozni reálisan a banános, ananászos havai palacsintáról, még ha azért nem is volt ez egy állandó, de az ember nagyjából el tudta képzelni, hogy eszik ilyet. És akár el is várhatta, hogy bizony, hogy valamikor majd ez sorra kerül, viszont nem kellett elképzelni, mint ahogy viszont nálatok akkor sokkal inkább rá volt az ember kényszerülve a képzelő erejére.
Igen,
ilyen szempontból.
Attól az menti azt, hogy ne lehetett volna megvalósítani. Tehát, hogyha az ember meg akarta valósítani, akkor nagyon nagy erőforrásokat bevetve, és hosszú tervezéssel, akkor meg lehetett, csak akkor az ananász konzervet, amit kaptál, akkor el kellett tenni fél évre, ami lehet banán is, és így tovább. És ez nagyon tervezni kellett, és azért nem gyakran fordult ilyen elő, hogy ilyen nagyon tervezünk, és furcsa módon például az egyik legjobban tervezett étel az én gyerekkoromban, amire legjobban emlékszem, az egy egyszerű lencsefőzélék volt. Valahogy lencse se volt. Pontosan máig nem érti senki, hogy miért nem volt Erdélyben lencse, vagy egyáltalán egész Romániában se. De én arra emlékszem, hogy apám így a lencséről pontifikál, hogy ez milyen jó lencsefőzélék, és akkor nem tudom, egy év múlva lesz valahogy lencse, de már közben többször jövjük, hogy valaki fog hozni lencsét, de az illető nem hoz, és akkor egyszer csak megjön a lencse, és akkor utána, ez is úgy van, hogy az ember valami nagyon vágyik, akkor nem biztos, hogy azonnal megmeri csinálni, hanem akkor még kicsit vár, még megadja a módját, még így képzelődik, még hív rá vendéget. És akkor mire meglett a lencsefőzeléka, nem tudom, hiába volt a vörösbor, meg egy nagyon komoly recept alapján volt, én sokat többet vártam akkor mától, mert hát annyira gyönyörűen és nosztalgikusan beszélt apám a lencséről előtte, hogy én ezt valami mennyei manának képzeltem el. Aztán akkor csalódás volt, mert hát lencse. Később aztán megszerettem, és úgy építő viszonyom alakult ki a lencsével, de igen, hát ebből a szempontból az a rendszer egy sokkal inkább hiánygazdaságra épülő rendszer volt. De nem csak abban volt hiány, hogy nem csak alapanyagokban, hanem receptekben is tulajdonképpen. Tehát én mindig arra szoktam gondolni, hogy igazából akkor nehéz jól főzni, ha elszigetelt a konyhád. Egyrészt alapanyagban, másrészt tudásban. Tehát padlizsánra szoktam mindig gondolni, és írok is ebben a könyvben arról, hogy tulajdonképpen minden megvolt ahhoz, hogy mondjuk muszakát csináljunk. Majdnem minden, de akár mondjuk húsmentes vagy gombás muszakát, ami ez egy jó működő recept, azt csinálhatunk volna minden további nélkül, ezek az alapanyagok mondjuk augusztusban elérhetőek voltak. Nem csinált senki, mert nem tudtuk, hogy lehet. Tehát, hogy a pizza is mondjuk egy olyan, tehát hogy akár az egész olasz szegény konyha, nagyjából kivitelezhető lett volna Erdélyben, vagy Romániában, de nem tudok arról, hogy bárki is ezt csinálta volna. Mert egyszerűen ahhoz, hogy az ember egy receptet megtanuljon, megszeressen és magáévá tegyen, ahhoz kell valamifajta olyan kulturális érintkezés, ami egy ilyen elszigetelt országban, mint amilyen ez a diktatúra volt, egyszerűen nem volt meg. És ez nekem nagyon nagy lecke arról, hogy mit jelent valójában a bezártság.
Ugye itt a vágyakozás szerepéről a főzésben, meg az egész gasztronómiában, meg az étkezésben, az beszéltünk, és erről majd még mindenképp beszéljünk, mert ez fontos része nagyon a szakácskönyv, mint olyan, meg különösen egy ilyen irodalmi szakácskönyv műfajának, de hogy van egy másik oldal ennek, az emlékezés, ami meg szintén egy nagyon fontos elem. Nekem eszembe jutott a könyvedet olvasgatva, egy ilyen Vörös Sándor egysoros is, aki valami olyasmit írt, hogy igazán jól lakni csak az ebéd emlékével lehet. Te például ezzel egyetértesz-e, hogy milyen szerepet tulajdonítasz a vágy mellett az emlékezésnek, akár a gyerekkori csalódásokra, vagy pedig nagy revelációkra való visszaemlékezésnek?
De ez kulcsfontosságú valójában, mert az emlékezés az egy iszonyatos szenzuális dolog. Tehát az igazi, rendes, tisztességes emlékezés olyan lett a kultúránk, hogy a vizuális memóriára túlságosan nagy hangsúlyt fektetünk, mert az a legkönnyebben elérhető. Tehát mindenről van fénykép vagy film, és akkor azt hiszik, hogy úgy kell emlékezni, hogy lássuk magunk előtt, így lepereg a film előttünk. Ez egyáltalán nem így van. Tehát valójában az igazi emlékezés az egy színes, szagos és átérzett film, ahol az illatok és a tapintás és az ízemlékek azok nagyon kulcsfontosságúak, tulajdonképpen sokkal fontosabbak, mint a vizuális memóriánk, és én szerintem erősebb és intenzívebb egyébként mondjuk a szag meg az ízemlékezet, mint a vizuális emlékezet. Tehát tényleg az valami mélyrehatóan és lélekszaggatóan fontos, hogy valaki egy illata milyen viszonyban van. És ebből a szempontból nézve a múltra így emlékezni, hogy egy illat előjön, az annyira, tehát tényleg visszavisz, sokkal inkább visszavisz, mint bármi más. És ezért van az valóban, tehát akárkivel kezdesz beszélgetni arról, hogy mi volt a gyerekkorában a legfinomabb étel, biztos, hogy az egy nagyon jó indulás lesz elindulni vissza a múltba. Mondjuk persze az irodalomban ennek sok hagyománya van, meg hát tudjuk, hogy a Madeleine-nel kezdődik az eltűnt időnyomában, és nagyon sok olyan könyv van, ahol felbukkannak ételek, és az ételek ízlés, tehát egy egészen enciklopédiát lehetne ebből összeállítani. Ez tényleg így van, és azt hiszem, hogy most már bizonyítani lehet, hogy máshogy érezzük az ízeket gyerekkorunkban, intenzívben érezzük, azért is van az, hogy sose nem lesz olyan még egyszer a csokoládé, mert egyszerűen ízlelő bimbóink nem olyanok, azokat az ízeket nem lehet megtalálni, de azt az érzést, azt meg lehet, és oda vissza lehet menni, és mindenki vissza is akar menni. Tehát a nosztalgia, az, hogy kik vagyunk mi, az nagyon erősen benne van abban, hogy mit eszünk, milyen viszonyban vagyunk az ételeinkkel, hogy mi volt a kedvenc ételünk, és ez nagyon érdekes. Tehát ez a, mondjuk, írtam a Mágia című regényem, abban ez egy fontos, fontos emlékezés támpont volt, hogy hogy eszünk, hogyan főzünk, és akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen milyen keveset tudunk erről már két generáció korábbról. Tehát, hogy mindig meg szoktam kérdezni mindenkitől, akivel erről beszélgetek, hogy mit tudsz a nagyszüleid kedvenc ételéről, hogy fel tudod azokat sorolni, és meglepően kevesen tudják minden egy nagyszüleiknek a kedvenc ételét megmondani. Pedig ez nagyon izgalmas. Tehát az, hogy emlékezni egyáltalán, ez kulcsfontosságú, és később is egyébként. Tehát különösen ez figyelsz erre, tehát hogy visszagondolsz arra, hogy milyen volt Rómában két évvel ezelőtt, akkor valószínűleg a ilyen hagyományos emlékeken kívül az fog eszedbe jutni, hogy mit tettél ott jót, és hol.
És egyébként, hogy neked ez a gyerekkorod ízei keresése, és ez a beteljesíthetetlen kutatás, ahogy mondod, a gyerekkori ízélmények iránt, az erősebb vonulat abban, hogy te mennyire szenvedélyesen szeretsz főzni, vagy pedig az a másik vonulat, ami szintén megjelenik, hogy új konyhákat, új ízeket, távoli világok főztjeit próbált ki és fedezt föl, ami meg inkább egy ilyen horizontágítás.
Hát én egyrészt kíváncsi vagyok, másrészt tényleg szeretek emlékezni is. Tehát a kettő összefonódik egymással. De valójában hasonló ez a kettő, mert önmagadra is vagy kíváncsi, mikor megpróbálsz egy régi íznek utána menni, végig gondolni, hogy az mi volt, mi történt akkor. Tehát tényleg ezek egy ajtók, és akkor, mikor a nyalókára kezdesz gondolkozni, a négyeskodban mi volt a viszont a nyalókával, akkor tényleg visszajutsz oda, hogy az ott hogy zajlott, és az mi volt fontos, és mi akartad azt mégis megvenni, miközben elvették a pénzed, és nem engedték. Tehát, hogy abból mindig jön egy történet. Ha ez a fajta kíváncsiság megvan benned, akkor valószínűleg kíváncsi leszel másra is. Tehát, hogy akkor érdekelni fog, hogy hogyan. Tehát én szerintem a kíváncsiság a legfontosabb kérdés itt, hogy kíváncsi vagy nem vagy kíváncsi. Tehát vannak olyan emberek, akik ugyanazt az ételt eszik 40 éven keresztül, és tudunk ilyenekről, akik mindig ugyanazt rendelik, képesek tényleg mindig ugyanazt tenni, és akkor ők valószínűleg nem kíváncsiak más ízekre, és nem idegesíti őket az, hogy bármi más milyen fajta lehet. Aki meg kíváncsi, az tényleg kíváncsi, és nyilván ennek is van fokozatai.
De ez egy kulturális kérdés, nem feltétlenül kíváncsiság kérdése is, nem? Tehát ez nagyon sokat lehet arról például olvasni, vagy hallani. Emlékszem, hogy amikor a magyar labdarúgó válogatott kijutott Mexikóba 86-ban, akkor is ez volt többek között egy ilyen fontos téma, hogy hát, hogy a fiúknak hiányozni fog a paprikás csirke, meg a töltött káposzta, meg a nem tudom, és ezt hogy lehet megoldani. Manapság ez már ezért kevésbé, hiszem, hogy ez ennyire pontosan ugyanez lenne a helyzet a mostani magyar labdarúgó válogatottal, hiszen eltett több évtized, sokkal többet találkoztunk, más kultúrákkal bejöttek ide, tehát egészen újfajta irányok indultak el. Tehát nem értesz egyet abban, hogy akkor ez azért nem feltétlenül csak kíváncsiság hiányával magyarázható?
Hát az is lehet, tehát az is fontos, az is lehetne vizsgálni, hogy milyen fontos kulturális öndefiníció az, hogy milyen a konyhád, és mit eszel, és hogyan eszel. Tehát azt is lehet nézni, hogy mi azok vagyunk, akik ezt tesszük, és azt sosem mennénk, és akkor tehát szerintem ott kezdődik amikor már másik konyhájára kíváncsi vagy annyira, hogy megedd az ételét, mert egyébként ezen paradox módon működött Erdélybe, ha menjünk egy kicsit megint vissza oda, ott nagyon sok különböző konyha élt egymás mellett, és ezek között hol volt átjárás, és volt, hogy nem volt átjárás. Tehát én tudok olyanról, aki sosem evett volna puliszkát, mert azt mondta, hogy ez román étel, és ebből nem enne. És fordítva is működik. És tudok olyanról, aki meg kitalálta, hogy nem tudom, a puliszkát milyen kreatíven lehet használni, amit egyébként lehet, hogy egy román éppen nem használt volna úgy, mert ő meg csak egy hagyományos módon használta volna, de ő mikor megismerte és megszerette, akkor mondjuk csinált puliszkás pizzát, és azt kezdte úgy használni, mint a pizzatészta alapot. És ez vagy működött, vagy nem, de mindenképpen ezt meg kell tenni. Ez mindenképpen érdekes, hogy ez hogy tud működni. És igen, az étel lehet egy ilyen nagyon konzervatív kulturális definíció, amikor az tényleg arról szól, hogy az életes részlet te csak ezt vagy hajlandó megenni, más nem. És hát ugye, tudjuk is, hogy ez kutatásan durván tud működni. Tehát, hogy mondjuk ahogy az angolok a franciákat békavőknek eszik, meg nevezik meg csigavőknek, tehát egymást így nagyon meg lehet sérteni azzal, hogy fokhagymazabáló vagy nem. Tehát, és ebből a szempontból az olyan izgalmas, hogy az vagy, amit megeszel, és az vagy, aki nem eszi meg azt a másik dolgot. Ez egyébként működik, tehát hogy az evésnek ez a kulturális, vagy nem is csak öndefiníciós jelentősége, az rituális tulajdonképpen, ez egy rituális dolog. Tehát ha így nézzük, akkor mondjuk a vegánság, vagy összes diéta követése, vagy ezek mind tulajdonképpen ritusok, és sokszor azt is lehet mondani, hogy nem azt mondom, hogy valláspótlékok, de legalább úgy működnek, tehát olyan intenzitással fognak működni, mint hogy valaki nem eszik cukrot, akkor az neki egy ilyen létkérdés, hogy ő azt nem eszi, és akkor bárki ilyet eszik, vagy arról beszél, akkor ott ezt mindig jelzi fogja, hogy ez nem szabad, mert nem egészséges, tehát a dogmák, és egyáltalán az, hogy te ki vagy, az is egy dogma tulajdonképpen, egy belső dogmarendszer, amit az ételen keresztül érdekesen lehet megközelíteni. Úgyhogy nyilván ez működhet így is. Azt is lehetne vizsgálni, hogy mondjuk egy milyen példósokban nyitottak, ugye, milyen példósokban nyitott arra, hogy, hogy kulturálisan, hogy más legyen. Tehát ez egy komoly antropológiai kérdés valójában. És valószínűleg vizsgálják is ezt egyébként.
Egy pár epizóddal ezelőtti vendégünk, Körner András, aki a magyar zsidókonyha jeles kutatója lett egy New York-i építész karrier után. Ő beszélt arról, ami egy nagyon érdekes gondolat szerintem, és a szakácskönyvekhez vezet vissza, hogy a szakácskönyveknél fontos figyelembe venni, hogy nem feltétlenül azt mutatják meg, hogy mit tettek mondjuk 100 évvel ezelőtt a magyar vidéki zsidó családok, hanem vagy bármelyik népcsoport, akinek éppen a szakácskönyvét olvassuk, hanem azt is megmutatják, és sokszor elsősorban azt mutatják meg, hogy mifelé vágyakoztak, tehát pont megint a vágyakozáshoz, hogy milyennek szerették volna elgondolni saját magukat, hogy miket szerettek volna lenni, de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a hétköznapokban pontosan azokat főzték, amik mondjuk ilyen 100 vagy 150 éves szakácskönyvekben megjelennek. Szóval ez a történetmesélés vagy identitásképzés része, ez tényleg ezt ő is nagyon hangsúlyozta ezzel kapcsolatban, hogy ez mindenképpen benne van.
És egyébként kitűnik a könyveit, tehát ezt mindenkinek kell figyelni be, hogy a könyvei a magyar zsidó konyháról, azok tényleg lenyűgözően izgalmasak, és érdekes receptek vannak benne, és tényleg használhatóak is. Például azt hiszem, onnan tanultam meg, hogy a zöldborsot meg lehet pirítani egy kicsit, mielőtt az ember megfőzi, és a mérei zöldborsot is, vagy a nyers zöldborsot is, és akkor az érdekesen működik, olyan emlékszem, bár nem akarom inszinuálni, tehát senkinek sem akarok saját receptet a szájába adni, de például ez kapásból eszembe jut, hogyha különösen gondolok, de a könyvei nagyon jók, tehát ajánljuk őket innen is újra.
Főztél is már belőle azokból a receptekből akár?
Hát nem, de mikor a zsidókonyhával foglalkoztam, tehát hogy az nekem családilag is fontos, akkor megnéztem, hogy hogy van benne. Például van egy libamáj recept, ami benne van a főzőskönyvben, és az valójában nem is kóser, és nem is tudom, hogy a nagymamám azt hogyan csinálhatta egyáltalán, és akkor néztem utána, hogy ott nem szerepel le úgy például, és akkor nyomát sem találtam annak a verziónak. Szóval ez nagyon jó forrás.
És amúgy te szoktál a mai napig is szakácskönyveket csak úgy olvasgatni, tehát nem olyan célirányossággal, hogy most akkor valaminek utána mész, hogy aztán a konyhába megcsinálhast, hanem egyszerűen, ahogy mondsz, gyakran beszélsz arról, hogy rengeteg szeretsz egy verssel indítani egy napot, meg nyilván próza köteteket is olvasol, ugyanígy akár leemelsz egy szakácskönyvet csak úgy olvasgatni is?
Abszolút. Tényleg, és hát hatalmas gyűjteményem van, és így vissza kell fognom magam, hogy ne vegyek újakat, és képes vagyok nem tudom, most egy Bécsbe, egy fagyizóba megvettem a fagyizó szakácskönyvét, mert annyira érdekes fagyreceptek voltak, és ugyan én nem vagyok vegán, de ott ilyen vegán fagyreceptek voltak, és kíváncsi voltam, hogy milyen, és az egyik fagyi annyira jó volt, persze az pont nem ott benne a könyvben, de mindegy, tehát mindent megveszek, amit lehet, vagy igyekszem, mert vannak azért határok, ugye, mert nem fér el, meg de e-bookon is olvastok szakácskönyvet, tehát én tényleg, és akkor képes vagyok így belemenni, és akkor nem tudom, össze-vissza, vagy hosszan elolvasni, vagy úgy végigolvasni, mint egy könyv, mint egy regény, tehát minden szakácskönyv mást kíván, és nem, sokszor nem azért olvasom, mert most azzal foglalkozom éppen, vagy nem, egyszerűen érdekel, vagy ha jó stílus, akkor elolvasom, és utána aztán később az beépül, eszembe jut, és hát tényleg ez engem milyen érdekel, és akkor tényleg képes vagyok úgy felébredni, hogy eszembe jött valami, hogy most ezt vajon megcsináltam-e valaki, akkor van, hogy kutatok, hogy de, tehát ez nagyon jó, és hát Istennek jó szakácskönyvek vannak, tele a világ izgalmas szakácskönyvekkel.
Az adás előtt beszélgettünk, vagy felhoztál egy példát arról, hogy a kávé fogyasztókról volt szó, de egy kicsit olyan, mint a hifi rajongók, és igazából ez az analógia működik úgy általában a főzésre is, tehát nagyon sokan elsősorban a technológián keresztül szereti, tehát akkor nagyon fontos, hogy modern dagasztógépük legyen, hogy olyan nem tudom grill hordó, vagy nem tudom, grill tojás, bocsánat, grill tojást vegyenek, vagy nem tudom, vannak ezek a sous vide, te mennyire hódolsz ezeknek mennyire fontos neked, hogy például ez a technológia része a főzésnek?
Hát ezt használom, tehát mindig érdekel, tehát hogy én szerintem Magyarországon az első között sous vide voltam, ahogy elkezdődött a sous vide mozgalom, főző fórumon tulajdonképpen ott találtak ki ezt a Nathan Mirvold, akkor én azt már láttam. Tehát, hogy a véletlenül pont ott voltam megfelelő időben, és akkor tudtam, honnan kell rendelni mit, és akkor hogy lehet szújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszújszúj csináltam, és akkor tehát, hogy képes vagyok erre, hogy érdekel a technológia, meg tényleg elkap a gépszín néha, és akkor nem tudom, összerakom, összebalkácsolom, megrendelem, megépítem. Tehát, hogy van egy ilyen aspektusa, és akkor azzal jól el tudok szórakozni, de sokszor inkább játéknak tekintem, és ez mindig érdekes, hogy az ember rámegy, és akkor mi az, ami aztán beépül valóban a konyhájába is. Az úgy évek múlva derül ki, amit úgy rendszeresen, mi lesz az, amit úgy rendszeresen csinálni fogsz. És akkor nem tudom, tehát persze, vettem fagylalgépet, és akkor volt olyan, hogy egy 3 évig rendszeresen használtam, akkor egy év kimaradt valamiért, akkor egy évig nem használtuk, nem tudom, hogy miért. És akkor utána újra előkerült, tehát néha korszakok vannak, vagy most mondjuk, hát most utaztam meg sok minden közben, de például most nem szolidáltam szerintem másfél éve. És akkor most már újra elővettem mindent, ami ehhez kell, és akkor most valószínűleg újra csinálni fogom. Tehát néha olyan korszakok vannak, de én egyébként hiszek a technikában, de azt gondolom, hogy abban is hiszek, hogy lehet az kikerülni. Tehát én szerettem ezt a kicsit ilyen balkácsoló, ugye azért az ember nem egy vendéglő, tehát hogy nincs minden a hely, tehát én szeretem azt, mikor valamit fel lehet használni valamire, tehát én tényleg képes vagyok húrógéppel homogenizálni, mert hát azért azt az eszközt, ami ahhoz kéne, az nem fogod megvenni, mert nagy, és ha kíváncsi vagy valamire, akkor ezt egy húrógépbe fogott drótkeverő is meg tudod csinálni, tehát hogy lehet azért játszani ezekkel a dolgokkal, nyilván játék, és ezt tudni kell, hogy játék. Vagy, tehát, hogy nem tudom, elkezdtem kenyeret sütni, és akkor ennek az lett a vége, hogy egy bizonyos ponton azt vettem észre, hogy vettem egy malmot. Mondjuk pont használtam, vettem, és olcsó volt a malom, de hogy akkor már azért megérte persze, hogy mondhassam azt, hogy hát vettem egy malmot, mondhassam a feleségemnek, hogy képzeld, vettem egy malmot. Ebből hogy olyan, mintha az ember egy szélmalmot vett volna magának, vagy egy vízimalmot mindjárt, pedig hát ez nyilván csak egy kis egyszerű eszköz, amit be lehet kötni a dagasztógépbe, és akkor az a, de mondjuk arra pont elég, hogy azt a mítoszt, hogy most a friss búza jobb, vagy a friss liszt jobb, vagy a bolti liszt jobb, azt mondjuk meg lehet vizsgálni. Eldönteni nem biztos, hogy el lehet, de megvizsgálni meg lehet. Tehát bennem van egy ilyen, hogy mondjam, fanatizmus, vagy kíváncsiság, hogy mire tudok menni, tehát hogy bizonyos határok mellett persze, mert hát Istennek megállhatok, meg nem kell elményt produkálnom, tehát ezek a folyamatok évekig is elhúzódhatnak, és újra visszatérhetek hozzájuk, de persze.
Igen, de ez egy érdekes kérdés például, mert ennek van, ugye tud egy ilyen eszkalációja lenni, hogy akkor az ember egyre mélyebbre megy, és akkor már az alapanyagokat is, mondjuk a tésztát is, meg a kenyeret is, meg a minden saját kezűleg kezd már elcsinálni, nem a felkeresi a jó péket, vagy a jó tésztafajtát, vagy ilyesmi, de hogy ezekbe te mondjuk így hol húzod meg a határt, mert hát a kenyérsütést már említetted, tésztát is saját kezüleg készítesz, de mi az, amiben már nem mennél bele, mondjuk az olívaolaj sajtolás, vagy
hát
nem tudom.
Nyilván azt nem, mert ugye nincs rendes olaj. Tehát én mindenvel mennék, ha bele lehetne menni, de nem biztos, hogy mindent csinálnék, hanem mindig. Tehát, hogy biztos megnéznék egyszer egy olívaszületet, vagy kétszer, hogy az milyen, mert abból is tanul az ember. És a kenyeret is. Tehát attól, hogy én nagyon rendszeresen sütök kenyeret már 10 éve, attól még én nagyon örülök, ha tudok valahol jó kenyeret találni, és szívesen veszek jó kenyeret a jó péknél, mert az is tanulságos, hogy jó, hogy csinálja, vagy az milyen, vagy egy étteremben jó a kenyér, annak nagyon tudok örülni. Tehát én nem mondom azt, ott lehet hibázni, mikor az ember azt gondolja magára, hogy csak az övé jó, hogy jó, azt más nem tud. Tehát vigyázni kell szerintem a főzésbe azzal, hogy az ember ne legyen úgy perfekcionista, hogy ez a... Tehát van ennek az a játék része, hogy hú, én mindent jobban tudok, hogy szerintem ezzel vigyázik, és ez nem is cél. Nekem általában az a célom, hogy ha valami kíváncsi ezek valamire, akkor azt megnézem, hogy mi annak a titka, hogy megértsem, hogy működik, mi ez a folyamat, hogy tudom olyan jól csinálni. És nem is biztos, hogy mindig akarom. Mert tehát például mondjuk a tészták. Tehát vettem megfelelő gépeket, bronz kinyomót, meg bronz tárcsát, meg megfelelő liszteket szereztem, amik ahhoz kellenek, meg megtanultam, és tényleg mondhatom azt, hogy most már nagyon jó minőségű tésztát tudok csinálni, de nem mindig akarok. Mert nem mindig van arra mondjuk másfél órám, hogy azt megcsináljam, hogy megvárjam, megszárad, hogy olyan legyen. Úgyhogy viszont össze tudom vetni azzal, amit a boltba veszek, hogy akkor olyat akarok kenni, akkor a lehető legjobbat veszem meg. Az nem azt jelenti, hogy mindig olyannak kell lenni. Ez is egy játék, hogy az ember néha nem a legjobbat főzi, hanem közepeset főz, mert siet, és beéri az egyszerű alapanyagokkal. Azért is jó ez, mert utána jobban tudsz örülni újra a másiknak, annak, hogy megint van időd megcsinálni a rendes tésztát, megint tudsz olyan makaronit csinálni, ami tényleg a lehető legfrissebb, tényleg a legjobb durumlisztből van, bronzon nyomtat keresztül, amit leütöttél előtte, méhütőbe, hogy ne melegedjen túl. Tehát, hogy ebben mindenben nagyon mélyen bele lehet menni. És igazából annak kell ebbe hosszan és mélyen bele menni, akinek mindig konzisztens minőséget kell produkálni. Tehát azt szerintem nem jó, hogy olyan lett a konyhakultúra, hogy mindenki séfnek, tehát hogy egyáltalán minden, ami a főzés népszerűsíti, hogy a séfek munkáját népszerűsítés. Mondjuk az összes ilyen főzőműsor ahhoz, hogy úgy kell tennünk, mint a séfek tennénk, és ugyanazt a nyomást próbáljuk magunkra ráereszteni, amiket a séfekre eresztenek rá a körülmények. Ami egyáltalán nem szerencsés, nem kedvez a főzésnek. Tehát az én könyvem az is cél volt, hogy én egy olyan könyvet írok, amit otthon használunk. Olyan ember írta, aki otthon főz. Annak főz, akit szeret, van arra ideje, és ez az egész erről szól. És nem, nincs mesterséges nyomás rajtad, mert az még külön, tehát erre vigyázni kell, hogy ez a fajta ilyen séfszerű maximus, tehát az ember otthon nem Michelin csillagot akar, hanem jót akar enni, és élvezni akarja, hogy együtt van a többiekkel, és tanulni akar. És ez fontos, hogy át lehet esni könnyen a ló másik oldalára.
Igen, a tévéműsorok nem feltétlenül ebben a szellemiségben készülnek sokszor nyilván, mert azokban...
Hát ugye a konfliktusra generálni. Tehát a főzés nem feltétlenül a konfliktusról szól. Sőt, ha jó főzés, az nem a konfliktusról szól, hanem az együttműködésről. A tévében meg hát azt is írók írják, vagy a műájában műsor szerkezetét, úgyhogy ott az a cél, hogy mesterséges konfliktus keletkezzen, minden vadabból zajoljon minden. Én nekem ez nem érdekel, engem a főzés öröm érdekel. Az érdekel, hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy az mindenkinek jó legyen, hogy az mindenkinek sikerülmény, annak is, aki megfőzi, annak is, aki megkóstolja. Úgyhogy sokszor, az egész könyv sokszor arról szól, hogy hogyan lehet lassan főzni, nem gyorsan.
De neked akkor nincsenek is ilyen, mert ezért vannak nekem ismerőseim, akik nagyon szeretnek főzni, nagyon benne vannak ebben, és ők, mit tudom én, vannak nekik ilyen nagyon gyűlölt dolgaik, mit tudom én, soha se esznek csirkét, mert hogy szerintük az nem jó, vagy ilyesmi. Neked nincsen ilyen utált, ilyen rögeszméd, amit te kifejezed, nem vagy hajlandó, vagy megcsinálni, vagy nem szeretsz?
Hát nagyon kevés. Igazából azért is, mert mikor elkezdtem tulajdonképpen, elkezdett ez engem érdekelni, ilyen 20 éves koromban elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor kezem került a Jeffrey Steingartennek a könyvemnek az a címe, hogy The Man Who Ate Everything, azt a magyarul nem jelent meg, ő a Vogue étterem kritikusa volt sokáig, és volt benne egy olyan fejezet, ami engem nagyon megtetszett, hogy azt mondta, hogy ha meg akarsz tanulni igazából főzni meg magadról valamit, akkor egy olyan dolgot, amit utálsz, meg kell próbálni megszeretni, vagy megérteni, hogy miért utálod, hogy miért utálatos neked ezzel a viszonyod. És neki ez a kimchi volt. És akkor így nagyon szépen leírva az eszébe, hogy hogyan ment bele mélyen abba, hogy mi a baj a kimcsivel, és hogy tudta megszeretni tönkébb a kimcsit. És ez nekem nagyon tanulságos volt. Én gyerekkoromban viszonylag válogatós voltam, és nagyon sok minden. Nem akartam megenni meg egyáltalán. Tehát hogy az is érdekes, hogy valaki miért utál egy ételt. És akkor ezen nagyjából sikerült túljutnom, úgyhogy most már nem mondom, hogy mindenre vagyok, de majdnem mindent szeretek. Nagyon kevés dolog van, amit nem. Tehát például a rukola. Azt például nem szeretem, és igyekszem elkerülni, nem az van, hogy eltolom magam elő, és van még egy dolog a koriander, de az szerintem genetikai, tehát hogy azt én szappanízűnek érzem, akármit is csinálok, és egyszerűen akik meg eszik, azok meg nem annak érzik, hanem ők valami csodálatosan mély, szépséges zöld ízt éreznek, ami egyszerre magasabb és szebb, mint a petrezselyem zöld íze, meg nem tudom. Tehát én ezt nem érzem, elhiszem nekik, de szerintem tényleg olyan, hogy akkor az nem tudok mit kezdeni. Tehát az például a koriander nem tudok mit kezdeni, próbálkoztam pedig, tehát mindenféle módszerek vannak, de nekem egyik sem vált be. De valójában nincs ilyen, és én azt gondolom ráadásul, hogy nyilván benne van ebbe az, hogy én egy hiány gazdaságban nőttem fel, ahol nem tudtam válogatni az alapanyagok között, tehát akkor én kedvelem az olyan technológiákat, amikkel mondjuk a közepes minőségű alapanyagból lehet, azt meg lehet emelni, hogy ez egy kicsit jobb lehet, mint amilyen. Nyilván nem ez tökéletes, tehát mondjuk a, nem tudom, a royal csirkemell, az sose lesz olyan, mint a nem royal csirkemell, de lehet belőle bizonyos technológiákkal jobban főzni, mint egyébként. Tehát vannak módszerek, amivel javítani lehet rajta. És akkor én nem szégyellem ezt megcsinálni, meg nem, tehát nem vagyok olyan, hogy ha van jó alapanyag, nagyon örülök neki. Ha nincs jó alapanyag, akkor megpróbálok abból is jót főzni, és akkor abból is tanulni. A technológiát azon is lehet tanulni.
Igen, ugye van ez a könyvben is írott, hogy igazából egy vajas kenyérnél nehéz jobbat csinálni, vagy jobbat készíteni a konyhába. Ebben ugye az is benne van, hogy igazából akkor minden, ami ezen túl van, az fölösleges lenne, de hát nyilván nem így működik, hanem valamikor az ember azért a bonyolultabb dolgokra vágyik, de néha meg így a legegyszerűbb is bőven elég.
Igen, de egyszerűt is nehéz jól csinálni, tehát hogy ott is megvan, tehát igazából ez tényleg a vágyakról, meg az emlékezésekről szól. Nekem egyik kedvenc ételem például a paprikás krumpli. Ebben a könyvben nincs paprikás krumpli. Azért nincs benne, mert még nem találtam meg az ideális paprikás krumplit, amit meg akarok kérni. Mindenféle, legalább nagyon sokféleképpen főztem paprikás krumplit. Nyilván én is a gyerekkorom legócskább paprikás krumpliát keresem, ami sose lesz olyan, mert az, mikor hazajövök az iskolából, miután kergettek a szomszéd banda tagjai, és épp időben hazaérek arra, hogy meg tudjam hallgatni a rádióba folytatásokban leadott jókairegeint, és akkor közben eltem a paprikás krumplit. Tehát ennek az örömét ezt már nem fogom visszakapni, akármit is csinálok, de próbálkozom, úgyhogy mindenféle, tehát hogy egyszerű dolog is lehet, ez tényleg az egyik legegyszerűbb magyar étel látszólag, hát ez is lehet nagyon bonyolultan és fantikusan csinálni, és akkor ennek is lehet szép a vége. Tehát olyaskenyésen egyszerű, mert hát, hogy milyen is volt az a kenyér, milyen is volt az a vaj, hogy is haraptunk abba bele. Tehát ez nagyon szép, hogy egy apróságba is nagyon mélyre lehet menni, és bonyolult ételeknél meg néha egyszerű a recept, mert hát egyrészt nem ettél még olyat, másrészt megvan a receptúra, és akkor szépen kipipálod, végigcsinálod, és remélt, hogy az olyan. És az is egy érdekes játék. Tehát majd fogok egyszer, folytatni fogom ezt a követ egyébként, mert ez nem nagyon tudom abba hagyni. Nincs is benne minden, amit szerettem volna beletenni, mert egy idő után rájöttem, hogy ha mindent megírok, amit meg akarok írni, akkor egyrészt sose lesz kész, másrészt pedig így is már nagyon vastag. Tehát pont 400-valahány oldal, pont kezelhető most ez még. Tehát ezt tényleg használják az olvasók, az a tapasztalat, hogy a nappaliba is olvassák, a konyhába is olvassák, pont úgy, ahogy ezt elterveztem, vagy remélni mertem, de ha mondjuk kétszer ilyen vastag lenne, akkor már valószínűleg nem így lenne. Úgyhogy akkor be kellett látnom, hogy a bajom, vagy felfüggesztem, és folytatni fogom, és akkor, tehát van például, lesz majd olyan a következő könyvben, ahol, ami nagyon bonyolult ételt fogok megcsinálni, vagy azt fogom megírni, hogy az hogy kell megcsinálni, amikor a rámen például ilyen. Ugye a mögé is egy, hát szóval az egy univerzum, ez egy teljes univerzum, és arról egy külön könyvet lehetne valójában írni, és írtak is nem egyet, és jobbnál jobbakat.
De magyarul nem sokat.
Hát magyarul nem, mert igazából még nincs meg az a fajta magyar rámen kultúra, hogy valaki megmerjen írni egy egész könyvet a rámenről. Tehát az egyik legjobb könyv a rámenről, az Iván Orkinnak a könyve, azt hiszem, nem tudom pontosan mi a címe, de az a lényeg, hogy Iván Orkin az egy brooklyni zsidó, aki kikerült New Yorkba, kikerült Japánba, és ott olyan rámen csinált, ami egy idő után, ami az ország egyik legjobb rámen lett, és világhíres lett, aztán és ő írja meg azt, hogy ez egy regény tulajdonképpen, úgy is lehet nyugodtan olvasni, mint egy regény. Tehát igen, valahogy így. Én életem legjobb rámenét, fordulok mondom, Párizsba ettem, a Kodovali Rámen nevű helyen, ahol teljesen véletlenül találtam el, mentem az utcán, sorba álltak egy rámenrezőt, beálltam én is, épp úgy volt rá időm, bejutottam, és egy csodálatos rámentettem ott, másnap visszamentem ott, másnap megettem, kipróbáltam vegán ráment, amiben nem hiszek, és az is olyan volt, hogy azóta gondolok rá, és utána néztem mindennek, és akkor próbáltam újra megcsinálni azt, mert hogy a receptrálásra nyilvános is, vagy egy jó része, és akkor, tehát ugye ebbe így mélyen bele lehet menni, és annak nagyon sok aspektusa van, tehát nyilván, ha lehet, hogy nem a következő főzőkör, csak utána a következő, nem tudom, hogy mikor fogom abba adni, tehát hogy nyilván úgy igazán abba adni sosem fogom tudni, mert amíg élek, főzni fogok. Nem biztos, hogy mindig fogok róla írni, vagy nem biztos, hogy mindig lesz róla időm írni, de hogy egy ilyen nagyon bonyolult dolgot úgy megcsinálni, hogy az követhető legyen, és akkor megnézzük, hogy ez abból is nagyon sokat lehet tanulni. Tehát én szerintem mindenki, aki képzi magát, az ebbe is bele kell vágjon. Vagy vannak azok a fanatikusok, azok nekem nagyon tetszenek, de ilyet sosem csinálnék, akik mondjuk valami nagyon komoly szakácskönyvet vesznek, és végigfőzik elejétől végéig. Mondjuk a híresek a Thomas Keller szakácskönyvei, tényleg egyik legbonyolultabban főző síf, hát ugye nem csoda, hiszen háromcsillagos éttermei vannak, és egyáltalán egy csomó dolgot kitalált a konyhába, és akkor tudok olyan emberről, aki az egészet végigfőzte, ami ugye azért nehéz, mert az ember azért megy egy ilyen fine dining étterembe, mert nincs ő egyedül van, és nem 40-en, és nincs ide arra, hogy minden alapanyagot 8 órás munkával létrehozom, hogy aztán a tányén azt összerakja, és ezt nem tud otthon megcsinálni, de van, aki megcsinálja, aki próbálja ezt. Az egy nagyon érdekes játék. Egyszer érdemes, hogy lásd, hogy mennyi munka van egy ilyen tányér mögött, egy recepttel. Tehát, de erről írni persze jó.
És arra nem is gondoltál, hogy akkor te is mondjuk mostanára ráment, egy ételnek szerintem egy teljes könyvet, mint arra mennek, vagy azért az már egy túlzás lenne?
Hát azt hiszem, az túlzás lenne, nem tudom. Tehát sose lehet tudni. Elképzelhető, hogy egyszer odáig jutok, de nem hiszem. Tehát azért nálam nem ez a... Én azért regényeket írok. Tehát, hogy
rámenről is lehet regény.
Igen, könnyen lehet. De nem hiszem, infókat rámenről jelentíteni. De persze, már azelőtt is beszivágott a főzés az írásaimba. Tehát ugye, amikor elővettem, elkezdtem szerkeszteni ezt a könyvet, akkor észrevettem, hogy a regényeimben is előfordulnak olyan szenzuális jelenetek, amik ebbe a könyvbe belejönnek. És akkor tulajdonképpen egész megdöbbentő volt látni, hogy az első regényemnek, az első, oldalán van egy ilyen nagyon intenzíven leírt almaálmozás és almaevés. Tehát tulajdonképpen ezzel kezdtem én az írást, hogy és a meg nem élet írásaim közül is az első novellámban megölnek valakit, az önön is tűzszerűen illik is a életművem elejére, de a másodikban már mindjárt egy ilyen vacsora van leírva, ami nagyon kimélt vacsora, ahol robotkeze van az egyik szereplőnek, és ez nagyon kínos, mert nyikorok. Mindegy, ezek nem jelentek meg, nem is fognak soha, de hogy ez engem úgy is beszivágott ez az írásaimban, ha akartam, ha nem, akkor is írtam erről. Úgyhogy elképzelhet, hogy lesz egyszerre olyan regényem is, ami inkább a konyhába fog játszani, de nem hiszem. Tehát, hogy valószínűleg én kiillem magam a fődös könyvekbe ezzel kapcsolatban, nehéz megmondani.
Meg főleg az, hogy valahol vagy a könyvbe írtál róla, vagy interjúba beszéltél korábban róla, most ezt pontosan nem tudom, de hogy arról is beszéltél, hogy neked kezdetben, vagy egy időszakban a konyhába, ha nem is kimenekültél az írás elől, de hogy volt egy olyan funkció, hogy egy kicsit így kiráncson az írásból, aztán mégis a konyhán keresztül visszavezetett a főztjeidről való, vagy a főzésről való írásba, bezárult a kör tulajdonképpen, de hogy ez volt egy ilyen jellege tényleg, vagy ez megmaradt-e annak ellenére, hogy most már le is írod azt, ami történik a konyhába, hogy egy kicsit így kiszakítson abból az intenzív fókuszáltságból, amit mondjuk így a mondatok leírása jelent?
Hát igen, mert az írás a legnagyobb baj az, hogy az fejbe zajlik, és nincs semmilyen fizikai maradandó nyoma, és nem egy fizikailag kreatív tevékenység. És akkor nekem a főzés azért volt egy csodálatos kilépő ebből, mert egyébként tényleg a könyveimben éltem, és mindig a jeleneteken gondolkoztam. És akkor olyan irigyeltem például a festőket, meg a szobrászokat, mert ők valami fizikait csinálnak. És a főzés az nekem tulajdonképpen ilyen volt, hogy akkor úgy vagyok kreatív, hogy az nem veszel az írás kreativitásából, tehát én programoztam is egy időben, és például a programozás nem jó. Ahogy értem, jó, csak írni nem lehet mellette. Tehát, hogyha elkezdesz programozni intenzíven, akkor az a fajta kreativitás kell oda, mint az írásaihoz. Vagy azok a források merülnek ki. Tehát, hogy azon kapod magad, hogy a kódba gondolkozol, és akkor a regény is egy kód tulajdonképpen, és a kettő együtt nem működik. Vagy a műfordítás is ilyen, hogy közben más, mert nem mindegy, de ott sem működik az. Tehát, amíg fiatal voltam, meg tudom azt csinálni, hogy délelőtt írtam, délután fordítottam. Ma már ez nagyon nehéz, tehát ma már általam kell, hogyha valami nagyobb szabású dolgot akarok lefordítani, akkor azat nem is próbálok már írni. De a főzéssel ez nagyon jó, szépen működött, és jól működött, és hál' Istennek még mindig jól működik. Tehát még mindig meg tudom azt csinálni, hogy persze írok főzésről, de a konyhában nem gondolok erre. Tehát a konyhában nem az a cél, hogy most ezt hogy fogom megírni. Van az a szakasz, mikor kipróbálom újra, vagy nem tudom, de ott nem szoktam erre gondolni, hál' Istennek. Tehát amikor a főzésről írok, akkor fejben főzök újra, és ez egy másik folyamat tulajdonképpen. És a konyhában én szenzuálisan főzök, és ott, hál' Istennek, én nagyon hiszek abban, hogy az írás az egy olyan nyelvi konstrukció, ami a valósággal nem annyiban analóg, hogy az ember nem mondatokban gondolkozik, mikor a valóságot átéli. Vagy én legalábbis az egész első regényem, a pusztítás könyve arról szól, hogy ott az illető nagyon szenzuálisan éli meg a világot, ez egy empirista akcióregény, azt is lehet volna mondani, és ott a nyelv előtti állapotban érzékel. És én mikor főzök, akkor ugyanígy vagyok. Tehát, hogy a nyelv előtti állapotban érzékelek, hogy az érzékelés az, hogy milyen egy cékla, én akkor nem próbálom leírni a céklát fejben. Nem mondatokat fogalmazok róla, hogy milyen egy cékla, hanem megpróbálok a céklával viszonyba kerülni, intenzív viszonyba kerülni, és aztán később, mikor majd meg kell találni ezt a szavakat, az már a dolgozószobában történik, de a konyhában nem. És az nagyon nagy baj lenne, hogyha ott elkezdenék mondatokat fogalmazni. Egyrészt nem lennek jók a mondatok, másrészt odaig nem minden, tehát hogy nem lehet két fele figyelni ebből a szempontból. Úgyhogy hál' Istennek, hiába írtam viszonylag sokat tényleg főzésről most már, főzés közben nem, és evés közben se gondolok erre. Tehát voltam egy ideig étteremkritikus például, és akkor azt tulajdonképpen akkor is hagytam abba, akkor is volt jó abba, de mikor rájöttem, hogy korábban filmkritikus is voltam, és filmkritikusként is az volt a legnehezebb, amikor a moziba ülve már a mondatokat kezdtem fogalmazni. Ezt nyilván ti jól ismeritek, igen. És ez nagyon rossz. Tehát hogy az a pont, amikor az ember már nem a filmet nézi, hanem dolgozik. És utána kell dolgozni, nem közben, mert nem, akkor már nem úgy nézett a filmet, és nem, az egész nem olyan lesz. Tehát akkor én ezt abbahagytam, és az étteremkritika is örültem, hogy akkor abban maradt, mert mikor kijön a tányér, akkor nem akarok mindjárt mondatokat fogalmazni, hanem a tányérra akarok foglalkozni, és később akarok mondatokat fogalmazni, és a konyhában is ez van. Tehát, hogy azt hiszem, addig fogom tudni ezt a két dolgot jól csinálni, míg ez nem fog annyira összekeveredni. Úgyhogy remélem, hogy képes leszek, hogy ezt megőrizzem, hogy a konyha és a dolgozószoba a dolgozószoba.
Sokat beszéltél a gyerekkor jelentőségéről, de most a másik irányból közelítenék, hogy meg tudod mondani, mi volt az utolsó olyan revelatív élményed, amikor találkoztál egy étellel először, és ez benned komoly változásokat idézett elő. Ez egy nehéz kérdés, mert most itt én sem tudnék erről válaszolni, de te talán rendszerezettebben gondolkozol az ilyesmikről.
Hát olyan volt, hogy, tehát, hogy például most, egy pár nappal ezelőtt reggeliztem a Bécsben, a Steyrekben reggeliztem, és ott kaptam egy wafer formámosított kovászos kenyészet, amire padlizsán volt kenve. Tehát tulajdonképpen annak egy verzió, amit én nagyon szeretek, és amire írok is a könyvben, mondjuk a zakuszkás kenyér. Egy padlizsán krém, egy szelet kenyérem. Na most itt a kenyér is radikálisan más volt, a padlizsán is radikálisan más volt, ihletően gyönyörű volt. Tehát ezért jó ilyen étterembe menni, mert akkor most biztos, hogy fogok foglalkozni azzal, hogy ezt meg tudom csinálni-e, vagy hogy tudom megcsinálni. Tehát, hogy ilyen élmények gyakran élnek. Olyan, hogy megváltozzon az egész életem, olyan volt mondjuk, mikor, tehát, hogy nem szerettem a halat. És akkor Olaszországban nyaraltunk valami egyszerű kis nyaralóhelyen, de ott én nem tudom, hogy ez hogy volt, de abban a szállodában, ahol laktunk, nem tudom, lakott ott, nem volt nagy szálloda, de egy ember, egy öreg szakás dolgozott a konyhában egyedül, és ezt meg lehetett lesni. Mert egy alaksori konyha volt, és az ablak mellett elmentél, benézhettél. És ő tényleg egyedül a sokfogásos menüt, meg nem mondta ez egy drága vendéglő, de drága étterem, de lehetett választani. Tehát, hogy legalább 20 étet kellett neki megcsinálni minden ebédre mondjuk 30 embernek. Tehát, hogy és ahogy ő dolgozott, az lenyűgöző volt, az lenyűgözött nekem néha meglesni, és akkor én addig nem szerettem halat enni, mert Erdélyben nem volt tisztességes tengeri hal, meg semmilyen. Tehát pisztrán volt, igen, de gyakorlatilag a többi hal az esetleges volt. Pedig van román tenger, csak akkor az ellátási lánc nem volt arra alkalmas, hogy az ember friss tengeri halat essen, vagy egyáltalán ez a viszonyba kerül. És akkor én ott tulajdonképpen épp akkor olvastam a Stangert, tehát ahogy mesélem, és akkor, ahogy meséltem korábban, és akkor a halak, meg ez az ember, meg az embernek a főztje, akkor jöttem rá, hogy a hal egy jó dolog. És az a, nem tudom, egy hét, amit ott töltöttünk, az revelatív volt. Úgy, hogy onnan kezdve rájöttem, hogy az emberek azt mondják, hogy én nem eszem alatt, mert félek a szálkától, tehát sok. Abban nagyon sokat tanultam. Tehát ez például gyönyörű volt. Vagy, akkor azt gondoltam, hogy erről nekem kezdve máshogy kell gondolkozni. Tehát ilyen nagy élmény mondjuk ott ért például. De ilyen kicsik, hogy valami olyat látok, amin olyan történik, amin nevetek, még nálam is előfordult, a saját konyhámban is. Tehát most például hollandi mártás, ha foglalkozom, spárgak időszak van, és akkor rájöttem, hogy lehet a hollandi mártást nagyon finoman zsírokkal ízesíteni. Mert az tulajdonképpen ugye ott azt történik, hogy vajat használunk, és mi lenne, egyszer arra ébredtem egyik hajnalban, hogy mi lenne, hogyha vajat zsírral keverném, valamilyen finom zsírral, és nagyon érdekes, izgalmas dolgok történnek. Tehát, hogy ott azt láttam, hogy valami olyan irányba lehetne elmenni, ami nagyon kreatív lehetőségeket tartogat magába.
Facebookon láttam, hogy még Hanvas Béla inspirált a tejfölös eperről, értekeztél valamikor nem régiben, hogy az is egy ilyen meghatározó élmény volt számodra.
Igen, hát ez a főzős könyvés szerepel. A tejfölös eper az például az egyetemista koromban ettem először a tejfölös epret, ugye az ember egyetemista koromban olvas Hanvast, és akkor van, aki örökre belháborodik, és más nem is olvas, ez is olyan, hogy az is egy vallás, nekem nem lett a vallásom a Hanvas, de nem tudok úgy somlai bort inni, hogy ne rá gondoljak, nem tudok úgy epret enni, hogy ne jusson eszembe, úgyhogy igen, az tényleg egy nagyon eltalált kombináció volt, tejfölös eper, és akkor aztán egyetemista korunkban csináltunk is ilyen nagy tejfölös eprezéseket a szobatársaimmal, és akkor utána azóta is. Tehát, és ez tényleg működik.
Ez is egy kulturális különbség, mert én viszont a tejszínes, az angol száz tejszínes eper felől közelítenék. Tehát, hogyha választanom kell, én inkább úgy ennék. Ez a konfliktus, ezt te hogy oldanád fel?
Hát az is jó. Tehát, hogy igazából nem az van, hogy azt nem eszem meg, sőt, tehát elve a tejszínes, tejszín hab, az egy nagyon érdekes dolog, mert pláne, tehát például amikor eszközökről kérdeztetek, szerintem a habszifon például egy csodálatos eszköz. Tehát
most nem is tejszín, hab tejszín, tehát
sima tejszín. Az is jó. Tehát, sőt, igen, tehát nagyon is. Sőt, én most például tejszínes almás spágát ettem nemrég, az is elég relatív volt. Hogy lehet zöld almát, tejszínt és spágát kombinálni. És azt kell mondjam, hogy ez nagyon-nagyon jó.
És egyébként kicsit visszatérve az irodalom és a főzés, vagy az ételről való fantáziálás kapcsolatára, neked egyébként vannak ilyen ugye a saját regényeidet, vagy irodalmi munkásságot már említetted, hogy mennyire korán, hogy magadat is meglepted azzal, hogy mennyire korán már ott volt a novelláidban az evés, vagy ez az egész szenzuális élmény, amit az evés jelent, de más irodalmi, tehát olvasói élményeidből vannak ilyen nagy kedvenc jeleneteid, vagy ilyesmik, amik mondjuk ilyen nagyon erősnek érzed azt, hogy hogyan tudtak megragadni egy olyan élményt, ami azért alapvetően ugye nem verbálisan fogalmazódik, hanem te magad is mondtad, a gondolatok vagy a gondolkodás előtt van.
Hát erről lehetne egy külön podcast, tehát
simán.
Mondjuk mondok egyet, van a Hideghegy című regény, Charles Frazernek a Hideghegy című regénye, ami egy Odisszea történet, ahol a hős meglép a polgárháborúból, és megy vissza Észak-Karolinába a kedveséhez, és akkor ez egy Odisszea. És ők tulajdonképpen folyamatosan éhezik, és időnként eszik. Tehát tulajdonképpen ezt a regényt ilyen evések sorozataként is lehet olvasni, ha az ember így akarja olvasni. Ez is egy érdekes egyébként, hogy amikor az ember gasztro irányba olvas minden könyvet, és egy kicsit ilyen
ez nagy... Ez tényleg érdekes, mert ezt én nem olyan régen olvastam, és erre nem emlékszem. Én arra emlékszem, hogy folyton meg akarják ölni.
Igen, úgy is, persze. De mondjuk van az a jelenet, mikor cigányászon hirtelen levágnak egy kecskét, és megsüti a kecske darabjait, vagy mikor fognak a folyóba egy hatalmas harcsát, és akkor abból ilyen szeleteket vágnak ki, és akkor azt megeszik. Tehát csomó ilyen szépen leírt emlékezetes evés és főzőjelenet van benne. De ha újra olvasod, lehet, hogy ez nem olyan fontos. És ez is olyan, hogy nekem azok maradtak meg sokszor, meg ez a megöléseket, és akkor nagyon szerettem, sokszor olvastam. De hogy azóta például nem tudok úgy sütni, benne van, hogy mikor süti a kecske, most akkor az így fel, mint egy tenyér olyan, úgy, mint egy markolni készült tenyér, úgy felkonkolodik. És ez tulajdonképpen nem biztos, hogy jó étel. De hogy ahányszor kalács sütök, és ugye elkezd konkolodni, mindig ez a jelent jut eszembe ebből a könyvből. Hogy értem, és a koromban olvastam a Hemingway-nek a nagy két szívű folyóját, ahol ugye pisztrángot fog, meg tulajdonképpen nem főz egy nagyon érdekes ételt, mert spagettit kever össze, konzerv spagettit kever össze konzervbabba, és ezt teszi pisztrángal, de az is úgy van leírva, hogy elhiszed, hogy jó. Valójában valószínűleg nem jó. Akkor jó, ha te fogod ki tényleg a pisztrángot ott a nagy két szívű folyóba. Vagy nagyon sok ilyen van, ahol nem biztos, hogy jó ételekről írnak, de úgy írnak róla, hogy utána megkívánod. Bodor Ádámnak van a azt hiszem azt mondják, hogy Wolf, és akkor abban egy ilyen raktárba laknak, és ott karfiólevest esznek. Tényleg nem jó karfióleves, de hogy vajon olyan étvágya lesz a karfiólevest, vagy olyan undorodva is étvágya, hogy azóta emlékszem rá, gondolok arra a karfiólevesre. Tehát, vagy nem tudom, nagyon szeretem például zingert, és akkor ahogy ő a gefilte fishről ír egyes novelláiban, nincs is benne a recept, csak az, hogy milyen jön a sábeszeste, és akkor ott mik vannak az asztalon, és akkor a gefilte fish az mindig így fontos. És azt nem is tudtam milyen, de mindig elképzeltem, hogy az milyen kell legyen, és mikor megtanultam azt csinálni, nem egy olyan jó étel valójában. Tehát ennek rituális okai vannak, hogy miért kell azt főzni, és azon néz fel, akkor az egy racionálisan szép étel, de igazából nem biztos, hogy ezt akarod csinálni a hallal. Tehát nem biztos, hogy egy ilyen ételt akarsz annyi munkával létrehozni. De ugye arról szépen, hogy szépen írni, hogy nem tudom. Tehát,
de egyébként ez filmben is van. Nem tudom, hogy filmben volt te ilyen élményed, ahol nem is annyira, most egy kicsit ez jutott eszembe, a München című Spielberg film, amiről ez a legtöbb embernek nem az jut eszébe, hogy ez egy nagyon feszült thriller, amiben terroristákra vadásznak le, és a többi. És viszont meg emlékszem rá, hogy ott ezek a külföldön élő Mossad ügynökök folyton összejönnek egy házba, és vacsoráznak, és én egészen ilyen terülterű asztalkában.
És megjön az étvegyet.
Hát nagyon, az annyira gusztusosak azok a jelenetek, hogy ez nem tudom, hogy láttátok-e ezt a filmet, de már csak ezért is érdemes. Tehát, hogy
igen, hát ez nekem folyton van, mert többiek, hogy láttam a filmet, de nem emlékszem, de majd úgy nézem, akkor tényleg a...
Én is pont így, igen.
Evés jelenetek majd ezenbe fognak jutni, hát. Persze, hát a film adja magát, hogy ott szépen meg lehet csinálni meg egyáltalán. Ugye van a, amit eszembe nem mindjárt, az It Drink Man Woman című film. Azt
igen.
Nem tudom, ismertek.
Étel-ital férfinő.
Igen, tehát van az Étel-ital férfinő című film. Azt hiszem, Angli, ugye. Angli egyik legkorábbi filmje. És az úgy kezdődik, hogy egy öreg szakács, akinek akkor még nem tudjuk, de valójában nincs szag meg íz érzékelése, az megfőz egy ilyen 14 fogásos kínai ebédet, amit úgy kezd, hogy kiveszi a pontyot a hordóból, és agyoncsapja, és mindent, tehát csodálatos. Tehát ez egy olyan az talán a legszebb ilyen főzőmontás, amit valahol láttam filmen.
Tényleg, és ezt valahol említetted is, hogy te is féltél attól, csak mondjuk ez a filmjelenet adhatott inspirációt, hogy azután is van még élet a konyhában, hogyha esetleg a Covid elveszi az ember szaglását vagy ízlelését, de hogy azért ez nyomasztott ez a gondolat.
Hát ez igen, attól nagyon féltem, nyilván mindenki félt, de hát nem is csak a főzés miatt, hanem én nekem nagyon intenzív a szagemlékezetem is. Mikor írok, az egy nagyon fontos, és néha nem írom be a jelenetben, tehát már tudom, hogy nem kell mindig leírni, hogy milyen szagot érez a főszereplő, de én akkor is érzem.
De neked tudnod kell.
Igen, nekem tudnom kell. Tehát, hogy valahogy már kiúzom ezt, vagy úgy tudom már, most az ember allergiás a saját happy-eire, és akkor tudom, hogy jó, akkor most ezzel nem kell belemenni abba, hogy milyen szagot épp, vagy milyen illata egyáltalán, de nekem fontos, nekem azt érezni kell. És én láttam is, az édesapám, aki nagyon intenzíven szerepel be a könyvbe, ő halál előtt pár évvel kapott egy sztrókot, és a tökéletesen helyre jött, csak illatokat nem érzett többet. És azt nekem rossz volt nagyon végignézni, hogy apám, aki nagyon szeret főzni, akinek ez fontos, utána is főzött meg, az ízeket az érezte. De az, hogy az illatokat nem érezte, a szavokat nem érezte gyakorlatilag szinte egyáltalán, azért ezt nagyon bánta. Tehát tulajdonképpen pont ezért volt ez a betegség ilyen szörnyű félelmetes, mert egy kicsit ilyen szifi betegség volt, hogy akkor most egy érzékedet elveszted, és ez... Hát igen, valóban én ettől eléggé féltem. De hát közben szerencsém volt, hál' Istennek, mikor már elkaptam, mert az érdekes volt, mert amikor elkaptam végre az Omikront, akkor együtt ültünk öten, és az ötből még hárman elkapták, és én is, minden hárman elvesztették az érzékeseket, minden hármunknak visszajött, de, és mind előttem, tehát úgy volt, hogy hívtak fel, hogy na, várható, hogy nekem nem is jönni fog. És akkor nekem nem történt meg, tehát beteg lettem, nem volt szörnyű, de hogy hál' Istennek ettől meg kimőtt a sors. Úgyhogy akkor le kell kopogni ezt, mert tényleg én ettől nagyon féltem, és hát valószínűleg túl kell egyszer esni, és akkor biztos nem lesz van szörnyű, de hogy...
Tehát, hogyha egész életedre, hogyha ez örökre hívva,
akkor örökre van, az borzasztó. Tehát az tényleg borzasztó, akkor nem tudom, mi lenne. Mert akkor onnan kezdve egy másfajta író lennék. Valószínű, tehát megváltozna minden.
Hát akkor nem csak a főzést változtatná.
Hát igen, a főzés legkevésbé érdekes ebből a szempontból majdnem, hogy mert tényleg azt én érzem, hogy tehát én ebből a szempontból azt gondoltam, hogy milyen szenzuális ember vagyok, ez a fajta emlékezés nagyon intenzív nála.
És még egy dolgot akartam megkérdezni, nyilván a maga az étkezés, az elfogyasztás az ételeknek az egy közösségi rituálé alapvetően, vagy legtöbbször, persze egyedül is tud jó lenni, de hogy arra lennék még kíváncsi, hogy te amúgy a konyhában milyen vagy, mert mondtad, hogy azért eléggé mélyre tudsz ásni, meg ilyen jó értelembe vett megszállottsággal csinálni a dolgokat, tehát te csapatjátékos tudsz lenni a konyhába, vagy inkább az vagy, aki leuralja a helyzetet, és azt szereti, ha minden az ő rendje szerint történik.
Nem, én szeretek másokkal főzni, tehát hogy ha meg tudjuk beszélni, meg tudjuk együtt jól csinálni, tehát most a feleségben nagyon sokat főztünk együtt, és a fiaimmal is mindig volt olyan szakasz, amikor együtt főztem, vagy mindkettőkkel, vagy valamelyikükkel, és az ő egy nagyon jó dolog. Tehát, hogy együtt csinálni, és akkor közösen odafigyelni arra, hogy mi történik, az jó csinálni. Nekem arra vigyázni kell, hogy ne tudjak mindent jobban, ne tartsak kísérletásokat közben arról, hogy most akkor itt mi történik a zsírmolekulákkal, meg ilyenek, aztán utána elmesem, de hogy... Én igazából azt gondolom, hogy nagy csapatban sose főztem, tehát hogy igazából valahogy ez nem úgy alakult. De kis csapatban szerintem hogy viszonylag jól tud működni. Nem állítom, hogy nem voltak ilyen háklis korszakaim, mikor mindenben beleszóltam, meg én mániákus voltam, hogy mit hogy kell csinálni, de igyekszem ezt, tehát igyekeztem ezt azért háttérbe szorítani, és nem mindent jobban tudni, vagy csak tényleg kulcskérdésekbe kell jobban tudni a dolgokat.
Általában az ilyen jellegű kérdésekre te mindig az ilyen, amikor választásra kényszerítünk, akkor mindig azért szoktam mondani, hogy nem csak egy dolgot, hanem sok mindent, de viszont most mégis tenne egy ilyen kérdésem így a végére, hogy a konyhai gépeid közül, ha csak egyet vihetnél magaddal a lakatlan szigetre, vagy akárhova, akkor tudod, hogy melyik lenne.
Nem egy kés, tehát hogy az is gépnek számít, a kés is gépnek
nem,
számít.
Nem, most inkább legyen, tehát most kifejezetten a nyilván most vegyük az alapdolgokat, vegyük a sütő, vagy a tűzhely, és a többi, ezek nem
és ezeket gondolom. És feltételezve, hogy a lakatlan szigeten igen, van egy konnektor.
Van rendezve egy alapkonyha, azon kívül még akkor egy gép az, ami...
Hát, vagy egy botmixert. Tehát, hogy lehet, hogy egy botmixert, mert akkor az egy nagyon jó használható dolog. Igen, tehát valószínűleg azt, mert azt sok irányban lehet ezzel valamit kezdeni. Tehát, hogyha azt mondod, hogy egy dagasztógépet, akkor az csalás lenne, mert ugye az tudsz habot verni, meg mindent, tehát az kiváltja ezt, és ez túl nagy, tehát egy ilyen nagy Kenwood, az mindent tud. De amúgy így, ha egy dolog kellene, akkor valószínűleg a botmixert, mert ezt nagyon szépen lehet használni. De minden mellett tudnék hosszan érvelni.
És még egy utolsó, praktikusabb kérdés, csak mert jelezted már közben, hogy várható, hogy lesz a főzőskönyvnek folytatása, de erről van-e bármi konkrétum, amit lehet tudni, vagy ez még csak egy ilyen távoli ígéret?
Hát az a helyzet, hogy tulajdonképpen, ha akarnám, akkor nagyon gyorsan lehetne, mert elég sok anyagom van már, de most szeretnék azért előbb egy regényt. Tehát mi meglátjuk. De elképzelhető, hogy megelőzik egymást ezek a könyvek. Ugye most regényeken is dolgozom, novelláskönyveken is dolgozom, mindent írok egyszerre, és a főzőskönyv is alakul, mert főzök és írok, és hogy meglátjuk. De nincs így kitűzve, hogy most karácsonyra lesz egy főzőskönyv, vagy hogy nincsenek ilyen határidők. Előbb-utóbb lesz egy új regény, és előbb-utóbb lesz egy új főzőskönyv. Reméljük, hogy egymás után meglátjuk, de dolgozom. Tehát.
Nagyon szépen köszönjük Dragomán Györgynek, hogy eljött hozzánk. Nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok minket ezúttal is. Tegyetek továbbra is így. A Filéző Podcast adásait megtaláljátok a 24.hu-n, a Spotify-on, vagy bármelyik streaming felületen, ahol podcasteket szoktatok hallgatni. Sziasztok!
Sziasztok!
Köszönöm, hogy itt lettem. Sziasztok!